John Dixon Carr, diplomáciai ügy. Most, hogy csak nem a végére ért az üdülésnek, Dermot úgy érezte, pompásabb egészségnek örvend, mint valaha. Hátradőlt nád székében, elengedte magát, és mélyen beszívta a levegőt. Alatta a francia-belga határ többnyire lapos szántóföldjei enyhe lankákban ereszkedtek alá a lomhasodrú kis flamand folyócskára, melynek vize sötét zöld foltokban tükrözte vissza a partokat. Dermot látta az alig egy kilométerre lévő város házait, meg a gyógyfürdőnek az őszi nap sugaraiban szinte füstölgő üvegkupoláját. A zölddel befuttatott, lugasszerűen kiképzett alagútféle átjáró túlsó vége mögött a szálló hátulsó része terült el, imáron sátrak nélkül. A sátrakat felszedték, és már a legtöbb szoba is zárva volt. Csupán a legkitartóbb néhány vendég üldögélt váltig a teraszon. A levegő csípősebb lett, és Dermot most némi örömmel gondolt rá, hogy hamarosan visszatér London pokoli lármájába munkája mellé. Valamikor, ennek alig egy hónapja, London a szemében még aféle rémálom volt, ahol az autóbuszok úgy robognak egyenest az ember felé, mintha szabadjára eresztett házak volnának, továbbá, ahol az embert állandóan az idegbaj kerülgeti, és mindenkinek mindig mindenhova rohannia kell. A pokoli zaj ellenére, amely szinte már a fülébe tokosodott, mégsem akart elutazni a fővárosból. De hát most sehogy sem mehetek vakációzni, közölte az orvossal. Vakáció? Ki beszél itt vakációról? Mordult rám az. Túl vagy terhelve? Ez meglehetősen ritka ártalom napjainkban. Miért nem akarsz pihenni egy kicsit? Amennyire tudom, nem vagy épp anyagiak hiány. Persze, hogy nem. Nem is erről van szó. Túl lelkiismeretes vagy, nyilatkoztatta ki valamelyes irítséggel a doktor. Nem, ez nem erény nálam, vallotta be a tőle telhető legnagyobb nyíltsággal Dermot. Egyszerűen nem tehetek róla. Minden másodpercben, amit távol töltök a munkámtól, a körmömet rágom le idegességemben, és ez csak akkor múlik el, amikor újra dolgozhatok. Ilyen vagyok is kész. Képtelen vagyok pihenni. Még inni sem bírok. Az orvos újabb morgást hallatott. Még nem próbáltál beleszeretni valakibe? 19 éves korom óta nem. A szerelem egyébként sem orvosságos fiola, melyből az ember egy-két pirulát bevesz. Legalábbis az én számomra nem az. A doktor tekintete most hosszan és figyelmesen ült meg rajta. Ismerek egy kitűnő ügyvédet, aki a legjobb úton van ahhoz, hogy kockára tegye a jövőjét, ha nyomban ki nem kapcsolódik. A szakadék széléről próbálnak visszarángatni. Hagyd el Angliát még ezen a héten. Ismerek egy gyógyhelyet a Szent Katalin szigeten, melynek vize nem fog ártani. A golfpályája pedig egyenest csodát fog művelni veled, meglátod. Majd, mint Andrew Dermot régió barátja, huncut kacsantással folytatta. Amire szükséged van, az a kaland. Nem egy kaland, hanem a kaland. Úgy tudom, van a Szent Katalin sziget környéken egy védett terület, őrszemekkel, mert mindeneféle firlefanccal. A kaszinóban nyilván csak úgy hemzsegnek a bájoló tekintetű, járde félbevalós, szívdöglesztő kémnők. Feledkezzél meg azokról a fránya polgári elveidről, hódíts meg egy ilyen szép, bájoló tekintetű hölgyet, és röpítsd magad vele a mennyekbe, hogy csak úgy ropog. Meglásd, a hatás egészen rendkívüli lesz. Dermot egymagában üldögélve a szálló mögötti pázsitos térségen, hangosan fölnevetett. Az öregnek bizonyos értelemben igaza volt, de ami vele Dermottal történt, az rosszabb, vagy talán jobb annál, mint amire számítottak. Szerelmes lett. Nehéz elképzelni fiatal lányt, aki kevésbé emlékeztet bájoló szemű kémnőre, mint Betty Wetherill. Csak ugyanaz, Európa egyéb részein tapasztalható feszültségből itt, a Szent Katalin szigeten nem lehetett érezni semmit. Ez a sziget a polgári kényelem és nyugalom szigete volt. Végigjártatva a tekintetét a gyógyfürdő komplexumon, a forrásokon meg a mérlegeken, mely utóbbiakról az üdülő vendégek mindannyiszor mélységes aggodalommal álltak rá, Dermot azon töprengett, hol a csodában hallhatott harangozni öreg barátja őrszemekről. Oldottnak és szabadnak érezte magát. A fakult aranyozású házak közt kerékpárcsengők csilingeltek. Esténként az ember könnyű bort kortyogatott a fákra aggatott lampionok alatt, és egy zenekar játékát hallgatta. A kaszinóbeli ruletteremben egy az átlagosat csak némileg is meghaladó tét nyomban hatalmas felhördülést váltott ki. Nem különben az a derék belga állampolgár, aki úgy jelent meg a játékasztalnál, hogy mindjárt vacsoráját is magával hozta egy papírtasakban. Dermot az ideérkezése másnapján látta meg először Betty Wetherillt. A reggeli ideje volt. A szállóban alig lézengett vendég. Egy kövér hollandus, aki sajtot reggelizett, vagy fél tucat angol, egy külföldi diplomata, meg egy diszkréten félrehúzódó francia házaspár. No és persze a jól megtermett lány, aki egymagában ült az egyik napsütötte asztalnál. Dermot idegei még föl voltak borzolódva az utazástól. Amikor először pillantott a lányra, valamilyen irigységféle fogta el emennek szembeszökően kicsattanó egészsége láttán. Mert mit is látott? Mosolygós szájat, lesült arcot, élénk, sőt naív modort. Mindez úgy ingerelte, mint összezörrenő csészék zaja. Maga sem tudta miért, de egyszer csak azon kapta magát, hogy már nem először fordul a lány után. Aznap gyalázatosan golfozott. Másnap ismét találkoztak. Mindketten bélyegért keresték fel a recepciót. Egymásra mosolyogtak, és Dermot érezte, hogy hogyan lesz urrá rajta a zavar. Előzőleg azon töprengett, vajon szőke vagy barna-e a lány, most megállapította, hogy a haja világos gesztenye szín. Ezen a délutánon még gyatrább golfjátékot produkált. Mégiscsak abszurdum, hogy valaki, mint ő, 35 éves korára olyan kókadt és kornyadozó legyen, mint egy kimustrált farragasz. Micsoda neuropata is ő. Azzal Dermot gondolatai ismét visszatértek a lányhoz. A rákövetkező nap odáig fejlődött a dolog, hogy már köszöntek is egymásnak. A harmadik napon Dermot összeszedte minden bátorságát, és a lányéval a szomszédos asztalhoz telepedett le reggelizni. Nem vitás, lehetetlen, hallotta a lány kacagó megjegyzését. Dermot összerezzent e szavakra. Nem lévén hivatásos nőcsábász, iménti cselekedetét fölötté merésznek ítélte, annak ellenére, hogy érezte, valamiféle belső kapcsolat jött létre kettejük közt. Most aztán mindketten zavarban voltak. Dermot a lányra nézett, és látta, hogy annak tekintete, meg ő rajta pihen. Micsoda lehetetlen? Kérdezte élénken Dermot. Beérnem ezekkel a kontinentális reggelikkel, felelte a lány, mint a régió barátok volnának, akik egy csakis rájuk tartozó kérdést vitatnak meg. Tudom, hogy nem illenék ilyesmit tennem, de minden áldott reggel külön rendelek magamnak szalonnás tojást. Ettől kezdve hétmérföldes léptekkel haladtak tovább az összebarátkozás útján. A lányt, mint mondtuk, Betty Wetherillnek hívták. Brightoni volt és 28 éves. Korábban tanítónő volt, furcsa ötlet, de aztán az ölébe hullott valamilyen örökség, és mint megvallotta, jelenleg éppen azzal foglalatoskodik, hogy MS-t legalábbis részben föléje. Dermot még sosem találkozott olyan lányjal, aki véleménynyilvánításaiban, cselekedeteiben, no meg abban a módban, ahogy valamely megjegyzésére válaszol, olyan kiegyensúlyozott lett volna, mint újdonsült ismerőse. Még aznap délután elmentek a vásárba, ahol sült virslit ettek, és a Ringlispil falovacskáin forogtak körbe egy gépverkli akadozó hangjai mellett. Este kicsípték magukat, és ellátogattak a kaszinóba, ahol zsetonjait tologatva Dermot úgy érezte, hogy most nagyvilági életet él. Aztán sokszerűen hasított bele a fölismerés. De hát szavamra, csak ugyan azt élek. Betty népszerű volt a szállóban. Gant úr, a tulajdonos, jól ismerte és nagyon szerette. Még a kövér Van der Weer doktor is a szilvániai nagykövetségről amolyan rekettes vihogásfélét hallatott rokon szemvejeléül valánszor egymás mellett elhaladtak. Ennek ellenére a lánynak kellemetlenségei is adódtak. Úgy látszott, bizonyos nehézségei támadtak az útlevele ügyében. Többször is el kellett zarándokolnia a rendőr prefektúrára, ahonnan mindig céklevörösen és dűtől forcsogva tért vissza. Ami Dermotot illeti, ő pontosan a tudatában volt annak, hogy szerelmes. Ezen újjongott most is, délután 17:30-kor, a lustálkodásra késztetőn borús őszi ég alatt. A szálló mögötti pázsiton egy teázó asztalkánál ülve várakozott Pettire. Más asztalkák is voltak a tisztáson, de mellettük nem ült senki. Dermot előtt egy tálcán halomban álltak teájának és szendvicseinek maradványai. A férfi elégedett beteltséget érzett. Semmi nem zavarta a Szent Katalin sziget békéjét, semmilyen sötét fenyegetés nem vetette rá árnyékát. Mindezt azonban rövidesen élete legnagyobb megrázkódtatása követi majd. Hello, köszönt rá Betty. Elnézést a késésért. Egészen kifulladva bukkant elő a lugasszerű átjáróból, ajka szélén azzal a mosolyjal, amely mindig ott bujkált a megilletődöttség pillanataiban. Gyors pillantást vetett a pázsitra, csupán egy felszolgáló nő volt látható, amint éppen a kenyérmorzsákat szedegeti össze. Dermot fölkelt. Nem késett, válaszolta. De minthogy azt mondta, a városban fog teázni, nem számítottam rá, hogy mégis eljön. Gyanakodva nézett a lányra. Ugye igaz volt? Micsoda volt igaz? Hogy már megteázott. Igen, hát persze. Anélkül, hogy okát tudta volna adni, Dermot érezte, hogy valami nyugtalan borzongás fut rajta át. Már úgy volt, hogy urrá lett fóbiáin, és lám ezek, úgy rémlik, ismét jelentkeznek. Miért? Pusztán csak, mert a légkör egyszerre valahogy furcsa lett, és mert a lány szemében is valami oly különösen villant. Dermot odahúzott Bettynek egy széket. Nem inna meg egy teát? Vagy talán enne egy szendvicset? Nos hát... Dermot gondolatban lehülyézte magát, amiért bolhából csinál elefántot, ám korábbi benyomása megmaradt. A pincér, akinek feladta a rendelést, fölkapta a tálcáját és eltűnt vele a lugas átjáróban. Betty közben cigarettát vett elő, de amikor Dermot tüzet akart neki adni, a cigaretta kicsúszott a lány ujjai közül és elgurult az asztalon. A csodába, morogta a lány. Most, hogy egész közel hajolt hozzá, Dermot jól megnézte a szemét. Mintha egy idősebb, érettebb nő pillantott volna vissza rá. Mogyoróbarna szeme volt, melynek fehérje élesen elütött a lesült arc sötétjét.